kicsködtem, a szemem közé nevetett. Engem pedig tovább bosszantott a főkötő. Egyszer aztán valami üzleti dologban el kellett mennem Antwerpenbe. A feleségem ezen a napon nagyon gyöngéd és szeretetreméltó volt. Ráadásul még el is akart kísérni egy darabon gyalog végig a tengerpart mentén. Nem hagyta magát levezérni róla. És ez a fehér galamb is ott a vállamon azt súgta, hogy mindkettőnkre nézve jobb, ha ő otthon marad. De nem lehetett erről lebeszélni. Méltóztatnak, kegyelmes uraim, ismerni azt a vidéket? Egy ellátkozott homoksivatag az egész. Ez a sívó homok valami rettenetes elem. A föld és a víz egyesülve egy közös szélra megölni mindent, ami útjába akad. A két éltető elem olyan alakulásban, ami csak halált adhat. A sívó homok felszíne száraznak látszik, olyan hullámok látszanak rajta, mint magán a tengeren. Tengerhomok az, fölül kiszárasztva a széltől, alul felnedvesítve a tengertől. Nem terem rajta semmi növény. Jaj annak az embernek vagy állatnak, ami véletlenül beletéved, ha csak szárnya nincsen. A süllyedő homok egyszerre csak megindul alatta, s attól a pillanattól fogva el van veszve. Ha az egyik lábát fel akarja emelni, a másik még mélyebbre süllyed. Az elnyelő homoknak nincs feneke. Úgy szíja befelé az embert, mint kígyó a szájába fogott galambot. Minden mozdulatával még mélyebbre furja maga alatt a sírt, még lesüllyed válig. A homok az ajkáig ér, hasztalan kiált, senki nem segített rajta. A homok sír összecsukódik a feje fölött, s aztán csak egy kerek tölcsér a sívó homok közepén mutatja még, hol múlt el egy ember. Megpróbáltam feleségem újból lebeszélni arról, hogy velem jöjjön, de nem hallgatott rám. Középen a töltésen sétáltunk karöltve.
Ó, te bolond! Ugyan mitől féltenél itt a homokbuckák között?
Látod, kedvesem, milyen boldogan élhetnénk mi egymással, ha senki sem háborgatna bennünket. Az én boldogságomból például semmi sem hiányzik, csak éppen az a piros bársony fejkötő, de úgy, hogy ne viselnéd.
Csodálatosan egyetértünk. Látod, nekem sem hiányzik a boldogságomból semmi. Csak ez a piros bársony fejkötő, de úgy, hogy viseljem.
Hát viseld, nem bánom. Viselj három piros bársony fejkötőt egymás hegyében, csak az alatt, amíg én oda leszek, ne viseld ezt az egyet.
No, hát nem viselem.
Esküdjél meg rá.
Én bizony nem esküszöm. Mert akkor, ha meg nem találnám tartani, esküszegő lennék. És az nem volna érdemes egy fejkötőért.
De hát kedvesebb neked az a fejkötő, mint én vagyok.
De hát annyira gyűlölött te ezt a fejkötőt, hogy miatta engem is gyűlölsz.
Van okom ezt a fejkötőt gyűlölni, és nem akarom, hogy ez az ok terád is átszármazzék. Fogad meg, hogy nem teszed fel távollétemben.
De nem fogadom meg. Csak azért sem. Ne légy olyan rigolyás.
De én megmutatom neked, hogy nem fogod viselni. Olvasd el, mit írnak nekem Niemengenből.
Ó, te bolond, ó, te bolond. Na ugyan nagy szükség is van a feleségednek a majmunak tűnél, hogy őt az Ararát hegyére elszállt.
Ó, a gazok! Már most csak azért is fogom viselni.
No hát, azért sem fogod viselni.
De fogom!
Magamon kívüli dühömben letéptem fejkötőjét, és a sívó homokra dobtam. Iszonyú jelenet következett. Egymásnak estünk ott a töltésen. Feleségem fél fejjel magasabb volt nálam, széles vállakkal, hatalmas kidomborodó mellel. Mint a megdühített elefánt, úgy jött nekem az asszony. Két ököllel mellbe taszított, hogy lebukfenceztem a tenger felőli oldalra. Szány tele lett keserű sós, szikes latyakkal, ami úgy csípte a szememet, mintha valaki nyers tormát evett volna. Csak a nagy lélek jelenlétem szabadított meg, hogy oda nem fulladtam. Nagy nehezen kikecmeregtem, de nem láttam semmit. Szemem szám tele lett sóval. Nagy időbe tellett, amíg magamhoz tértem. A feleségemet meg nem láttam sehol. Nagy nehezen visszakapaszkodtam a töltésre, szétnéztem. A hosszú töltésen nem volt senki. Azután elnéztem a sívó homok felé, és arra aztán a vér aludt meg ereimben, attól a látványtól, ami ott várt rám. Az esztelen asszony utána futott kedves főkötőjének. Amikor én észrevettem, akkor már derékig benne volt a homokban. Rettenetes kép volt. Szemei rám voltak meredve, mint egy iszonyú bűnvád. Két keze görcsösen szétmerett ujjakkal kapaszkodni látszott a megfoghatatlan semmibe. Szája nyitva volt, de nem volt már hangja. Még élt, és már el volt temetve. Nem gondoltam semmire, csak rohantam utána. Alig tettem néhány lépést, én is süllyedni kezdtem. Hasra vágódtam, hogy a teher nagyobb felületen osztódjék, és szép lassan araszolni kezdtem visszafelé. Mire visszakapaszkodtam a töltésre, már csak a piros főkötő látszott. Kimerülten döltem el a töltésen. Kusza álmomban mindenféle élőlény közeledett hozzám, gyilkost kiáltva. Aztán nagy várost láttam, ahonnan emberek futottak felé, gyilkost kiáltva. Pedig én nem vagyok gyilkos. Mindenki azt fogja mondani, hogy az vagyok. Nem fogják találni a feleségemet sehol. Én nem vagyok nőm gyilkosa. Senki sem bizonyít mellettem. Ekkor gyönge madárszárnycsapás érinté arcomat. Reménykedve tekinték vállamra, hogy hűséges kísérőmet, a fehér galambot hívjam segítségül, de nem a fehér galamb ültött, hanem egy fekete madár. Azóta itt ül a vállamon, nem látják, kegyelmes uraim?
Na, csak hogy hát végre egyszer kaptunk tőled egy olyan vallomást, amit nem tesz kétessé semmiféle hátsó gondolatunk. Így volt, meg úgy volt.
De hát mégis kinéz a hóhér számára is valami jutalék.
Remélem.
Nem marad a dolog az egyszerű főbelövetésnél. A feleséggyilkosság felnégyeltetés von maga után, megelőzően a jobb kéz levágásával.
Úgy legyen.
Mégsem úgy lesz.
A hitves gyilkolás ugyan implicite konstatálva van, nem is tagadtatik, sőt, benevole agnoszkáltatik, azaz...
Önként elismertetik.
Na. Van azonban egy nevezetes törvény, melyet egy szent király hozott, aki magyar király volt ugyan, de szent volt. Sanctus Ladislaus Rex. És annál fogva az ő törvény az egész keresztjén katolikus világra nézve szentség. Ez a törvény pedig így szól, ha egy férje feleségét hűtlenségben bűnösnek találja, és azt megöli, a tettéért egyedül Istennek felelős. Alkalmaztassék.
Ne te gézengúz, te sem hitted volna, hogy még Sanctus Ladislaus Rex jöjjön érted az üstöködnél fogva a pokol tornácáról kiszabadítani. Ergo fiat piscis, vagyis fogjuk rá a bűnre, hogy nem bűn.
Sorostassék, ez is Szent László nevezetes csodatételei közé.
Megint tisztára mosatott, pedig már a hóhér kezei között volt.
Jaj, na, mi a következő bűnös ultész úr?
Sorcelléria és pactum diabolicum implicitum.
Aha. Boszorkányság és ördöggel való cimboraság.
Akkor már elég. Na, legközelebb majd erről faggatjuk Hugo von Haverrix-et.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 9. részt hallották. A főbb szerepekben Avar Istvánt, Nagy Zoltánt, Tahitót Lászlót és Usztics Mátyást hallották. Közreműködött még Borbély László, Molnár Piroska, Szatmári István, Velencei István. A felvételt Borlai Kinga, Brajer Attila, Kis László és Ószer Imre készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. Dramaturg Fehérvári Győző.